27. fejezet. Honorius meghalt az éjjel, mormogta Figulus letelepedve a tábor tűz parázsló maradványai mellé. Kátó vele szemben egy zuzmótól és sárga gombáktól borított régi fatönkön ült, válla körül az egyik batáviai köpenyével és próbált nem reszketni. Akkor ő volt az utolsó a sebesültek közül?
Igen, uram.
Bolintott Figulus, majd a szürke hamvak fölé tartotta a kezeit, és halványan elmosődött, ahogy a meleg végig simított az ujjain. 28-an maradtunk. Kátó körbe pillantott a tisztáson kuporgó emberein. Néhányan már mocorogtak, ahogy a halovány fény átszűrődött a satnyafák galjai között. Valaki köhögött, ketten pedig halkan beszélgettek, és hangjukat még jobban visszafogták, amikor észrevették, hogy a centúrió feléjük néz. A tisztásra egy lomboktól zöldelő horhosban bukkantak rá, amelyet minden irányban alacsony dombok határoltak. A dombokon túl a mocsár húzódott, ködbe burkolózva, ami minden éjjel felszállt. A szökevények szerencsésnek mondhatták magukat, hogy a batáviai lovasokkal vívott összecsapást követő napon rátaláltak erre a helyre. Hat halottjukat az elesett felderítők mellett hagyták, még a súlyos sebesülteket magukkal cipelték, követve a mocsár mélyére vezető kanyargós ösvényeket. Kátó mindent megtett, hogy segítsen a sebesülteken, ám azok sorra legyengültek és meghaltak. Honoriusnak egy lándzsa mélyedt a hasába, erős ember volt és elszántan kapaszkodott az életbe. A fogait csikorgatva, izzadságtól csillogó arccal küzdött a halálos seb miatti fájdalmával. Ám amikor Figulus felkelt Honorius mellől, Kátó látta, hogy a sebesült már mozdulatlanul fekszik kezeivel az oldala mellett. Kátó feltápászkodott és arca egy pillanatra eltorzult, ahogy kinyújtóztatta merev izmait. Aztán lepillantott az optiójára. Élelmet kell találnunk. Napok óta nem ettünk. Figulus bolintott. Miután letáboroztak a horhosban, Kátó elvitt egy kis csapatot élelmet keresni. Messzire merészkedtek a horhoson átvezető ösvényen, és két mérfölddel odébb kis szigetre bukkantak, ahol apró vályok kunyhó mellett négy birka legelészett. A kunyhóban egy öreg ember holtteste hevert. Jó ideje halott lehetett, mivel már azelőtt érezték a rothadás szagát, hogy rátaláltak volna az összeaszott testre. Hát úgy vélte, bizonyára megbetegedett, amibe végül belehalt. A romaiak összeszedték azt a néhány szánalmas rongyot, ami az öregember egész vagyona lehetett, aztán megpróbálták visszaterelni a birkákat a horhozba. A kétségbeejtően ostoba jószágok közül azonban három elrohant, és nyomuk veszett a mocsárban. A rómaiak csak az egyre halkuló bégetést és a tocsogást hallották, aztán ismét elcsendesedett minden. Az utolsó birkát levágták, majd megsütötték azon a kis tűzön, amit Kátó csak azután engedett meggyújtani, miután az égbolt utolsó fénye is elenyészett. A jószág szánalmasan sovány volt, ami megmagyarázta, miért nem tudott a társaival együtt elmenekülni. A hús két napig tartott ki, a szökevények hasát pedig ismét gyötörni kezdte az éjség, és Kátóra néztek, hogy tegyen valamit ez ellen. Habár körülöttük mindenütt állatok éltek, eddig egyetlen madarat sem sikerült elkapniuk, és csak egyetlen nagyobb vadat láttak, egy kis őz hátsó felét. Ám az állat gyorsan el is tűnt a kusza bokrok között, amint megérezte az emberek szagát. A lándzsák, amelyeket Kátó emberei a halott batáviaiaktól vettek el, vértelenek maradtak, és a rómaiak gyomor korgása kezdte túlharsogni a közelben rikoltozó bölömbikák hangját. Ha eléggé kivilágosodik, kiviszek egy csapatot, mondta Kátó. Biztosan találunk valami ennivalót.
Mi lesz, ha mégsem, uram?
Kátó az opti arcát nézte, de úgy vélte, Figulus nem próbálja kétségbe vonni a tekintélyét. Egy pillanatra elszégyelte magát, a Figulusnak semmit sem kellett bizonyítania azok után, hogy az életét kockáztatva segített Kátónak és a többieknek elmenekülni. Az, hogy ilyen veszélybe sodorta az optiót, nem épp megfelelő fizetség a hűségért. Kátó ezért még nyomorultabbnak és bűnösebbnek érezte magát. Kételkedett abban, hogy valaha is meg tudja hálálni Figulusnak mindazt, amit tett. De amíg Figulus hűségéhez nem fért kétség, a szám kivetettek szánalmas csapatának többi tagjával egészen más volt a helyzet. Mióta négy nappal korábban beléptek a mocsárba, Kátó nagyon is érezte, hogy nem csupán térben távolodtak el a légiótól. A szökevények csak most kezdtek ráébredni kétségbejtő helyzetükre, és hamarosan már nem fogják tisztelni a rangját. Amikor ez megtörténik, egyedül Figulus áll majd a centúrió és a tekintélye elleni lázadás között. Kátó tudta, ha elveszíti az optió hűségét, neki vége. Sőt, mindannyiuknak vége, ha nem tartanak össze és nem cselekednek egységes csapatként. Vajon mit tenne most Makro? Kátó biztosra vette, hogy barátja jobban kézben tartaná dolgokat, és mielőtt válaszolt volna Figulus kérdésére, Lehajtotta a fejét, hogy elrejtse elkeseredettségét. Akkor addig megyünk, amíg találunk valami ehetőt. Ha mégsem találunk semmit, akkor tovább éhezünk. Ennyi. Ennyi, Optió. Ez minden, amit jelenleg tehetünk.
Mi lesz, ha megköszönt a tél, uram?
Kátó vállat vont.
Kétlem, hogy kihúzzuk addig.
Hát ez csak tőled függ, uram!
Figulus körbe pillantott, majd megkerülte a kihúnyó parazsat, így elég közel került a centúrióhoz, hogy más ne hallassa a szavait.
Jobb lesz, ha előállsz valami tervel. Valamivel le kell foglalni az embereket, hogy ne gondolkodjanak azon, ami rájuk vár. A legjobb lenne, ha mielőbb előállnál valamivel, uram.
Kátó csüggetten szétert a kezeit.
De tudjam mivel? Nincs felszerelésünk, amit rendben kellene tartani, nincsenek barakjaink, amiket ki kellene takarítani, nincsenek gyakorlatok, sem menetelés, és mivel ilyen rosszul vagyunk felfegyverkezve, még csak nem is harcolhatunk.
Nem tehetünk semmi mást, mint meglapulunk. Koszos tunikája alól hirtelen hangos moraj hallatszott, ahogy a gyomra korogni kezdett.
És keressünk valami ennivalót.
Figulus megrázta a fejét.
Csak, hogy ennyi nem elég, uram. Elnél valami többel kell előállnod. Az emberek számítanak rád.
Mégis mit tegyek?
Nem tudom. Centúrió vagy. A te dolgod, hogy tudd, mit kell tenni. De bármit is tegyünk, azt gyorsan kell tennünk, uram.
Kátó az Optiójára nézett, és alig láthatóan bólintott. Gondolkodnom kell. Még vadászom, építsetek valami menedéket.
Menedéket, uram?
Igen, egyelőre itt maradunk. Úgyhogy tegyük a lehető legkényelmesebbé a helyet. Emellett legalább lefoglaljuk őket valamivel. Bicentett Kátó a szökevények felé. Figulus csalódott sóhajjal felkelt, és a tisztás széléhez sétált, ahol aztán rövid kardját előhúzva ismét letelepedett a földre. Előhúzott egy kis kődarabot a szövetség alól, amit derékszíjaként hordott, és lassú mozdulatokkal csikorgó hangokat keltve élezni kezdte a pengét. Kátó egy pillanatig csak nézte, és csábította a gondolat, hogy ráüvölcsön hagyja abba ezt a bosszantó lármázást, de sikerült visszafognia magát. Tudta, hogy Figulusnak igaza van. A tétlen katonáknak nem voltak céljaik. Célok nélkül pedig csak idő kérdése, és a katonák haramiákká válnak.
De mit tehetne 28 ember csupán kardokkal, valamint a batáviaioktól zsákmányolt néhány pajzsal és lándzsával felfegyverkezve?
Úgy tűnt, nem képesek többre a puszta életben maradásnál. Kátot még jobban elnyelte a kétségbeesés sötét mocsara. Mielőtt a nap felszáríthatta volna a mocsárvidék fölött lebegőködött, Kátó négy emberrel elindult élelmet keresni. Proculus is bekerült a csapatba, ugyanis tennivaló híján a térdét átölelve előre-hátra ringatozott, ami nagyon megviselte a többi légionárius idegeit. Kátó ezért úgy döntött, jobb lesz, ha néhány órára elkerül a táborból. Elvitték a batáviaiak legjobb lándzsáit, míg övük alá tört tűztek. Kátó hátrahagyta Figuluszt a parancsal, hogy építsenek menedéket, és kivezette kis csapatát a tisztásról, végig az ösvényen, amely két domb között a mocsár mélye felé nyúlt. A víz sötét felszínét megtörő magas nád csomog hamarosan összefüggő falat alkottak az út két oldalán, a levegő pedig megtelt a rothadás bűzével és a rovarok zsongásával. Már többször is jártak erre, ezért néhány mérföldig ismerték a járást. Habár az ösvényt nyilvánvalóan ember alkotta, nem nagyon használták, és néhol szinte teljesen eltűnt a területüket visszakövetelő fűcsomok között. A csapat élén Kátó haladt a nyomában Proculusszal. A rómaiak a szemüket meresztve és a fülüket hegyezve figyelték az életjeleit. Az ösvény időnként süppedőssé vált, és olajszerű víz vagy híg sár borította, amelyen a halkan káromkodó légionáriusok olyan zajt csapva keltek át, amiről Kátó úgy vélte, mérföldekről is meg lehet hallani. Egyszer csak megérkeztek az ösvényt keresztező jóval szélesebb, észak-déli irányú úthoz, amely a benszülöttek a mocsáron átvezető fő útvonalának tűnt. A rómaiak átsiértek az úton, idegesen nézve körül, megbizonyosodva, hogy senki sem jár a környéken. Az elkövetkező két órában, legalábbis Kátó úgy becsülte, ennyi idő telhetett el, az ösvényt követték, amíg végül elérték azt a helyet, amelynél tovább, korábban még nem merészkedtek. A talajt szilárdabbá vált és sűrű bozótos vette. A köd már felszállt, és csak néhány kisebb foltban lebegett a nyomasztó látványnyújtó vidék felett. A nap ragyogva tűzött le a mocsára, sűrűvé és folytogatóvá téve a levegőt. Kátó tunikáját teljesen átáztatta az izzadság, és a szövet őrjítően szúrta a bőrét. Vihenünk egy kicsit, aztán visszamegyünk, döntött el. Az egyik katona megrázta a fejét.
De hiszen még nem is találtunk semmi ennivalót, uram.
Később ismét teszünk egy próbát, Metellus. Kényszerített Kátó mosolyt az arcára. A mocsárban való gázolás csüggesztő ugyan, de legalább lefoglalja az embereket. Talán majd valamikor este felé. A légionárius tiltakozásra nyitotta a száját, de aztán észrevette, hogy Kátó mosolya tova tűnik, és a centurió szemei komoran, vészjóslóan megcsillannak, ezért inkább nem szólalt meg. Egy pillanatig némán néztek egymásra, még a többiek nyugtalanul várakozva figyelték őket. Metellus végül lehajtotta a fejét és bolintott.
Ahogy akarod, uram, mormogta.
Igen, így van.
Ahogy én akarom.
Keressünk valami árnyékot és pihenjünk egy kicsit. Aztán visszamegyünk a táborba.
Ha szerencsénk van, találunk valamit útközben.
A többiek keserű arckifejezéssel kételkedve néztek rá, mire Kátó fáradtan vállat vont.
Csak pihenjünk egy kicsit.
Hagyta, hogy emberei valami menedéket keressenek maguknak a tűző nap elől, míg maga átóvakodott a bokrokon a mocsár széléig, ahol aztán letértelt és egy kis vizet mert a tenyerébe. A víz barnás színűnek tűnt és kellemetlen szagot árasztott. A táborban néhányan ittak a horhoshoz közeli mocsár vizéből, és azóta is hasmenésük volt, ami egyre jobban legyengítette őket. Kátó gyanakodva megszagolta a vizet, és a veszélyt fontolgatta. A torka teljesen kiszáradt, és ahogy feldagadt nyelvével megnyalta kiszáradt ajkait, úgy érezte, a szomjan halás sem jobb, mint a halál többi módja. Megitta a vizet, majd újra meg újra telemerte a kezét, és addig ivott, amíg szomjúsága el nem múlt. Aztán felállt, és csendesen átosont a bozóton, hogy csatlakozzon a többiekhez. Hárman közülük már elaludtak, egyikük hangosan hortyogott, míg Proculus egy bokor árnyékában ülve ringatózott. Kátó már épp azon volt, hogy valami bíztatót mondjon neki, amikor Proculus hirtelen mozdulatlanná dermedt, és az ösvényt bámulta, amelyen át idejöttek. Kátó arrafelé fordult, és egy kis őzet vett észre, ami a nyakát nyújtogatva reszkető orrcimpákkal beleszimatolt a levegőbe. Miközben a centúrió mozdulatlanul állt, az őz kióvakodott az ösvényre, és megszaglázta a magas füvet. Proculus Metellus felé nyújtotta a kezét. Kátó azonban figyelmeztetően felemelte az ujját. Metellus abban a pillanatban elijeszteni az őzet, amint felébredne. A két férfi teljesen mozdulatlanná válva, tágra nyitt szemekkel éhesen figyelte, hogy az őz elindul feléjük az ösvényen. Kátó már az apró paták halk dobbanásait is hallotta, keményen megszorította az egyik lovassági lándzsa nyelét, és felemelte a fegyvert. Az őz a nyílt térség szélére érve megtorpant, és a hortyogó hang felé fülelt. Első lábával toppantott egyet, várt egy kicsit, aztán megint toppantott. Mivel semmi sem mozdult, várt még egy kicsit, végül kilépett a tisztásra, épp Kátó és Proculus közé. Ott ismét megállt, és szép formájú fejét elfordítva, egyenesen a mozdulatlan Proculusra nézett. Kátó hátra mozdította a karját, és a vas lándzsahegy mentén végig pillantva a rozsdabarna állatra nézett. Az őz lapockája fölött tisztán látta Proculus arcát. Kátót keserű harag töltötte el, amikor rájött, hogy Proculus pontosan a lándzsa útjában van. Ha az állat odébb mozdul, a fegyver egyenesen a katona melkasába fúródik.
A fenébe, káromkodott némán.
Az őz több napi élelmet jelentene az embereinek. Ennivaló nélkül hamarosan túl gyengék lesznek a vadászathoz. Akkor pedig a lassú halál vár rájuk. Ha azonban elhajítja a fegyvert és célt téveszt, bizonyosan végez Proculusszal. Kátó Diana istennőhöz fohászkodott, hogy az őz menjen végre odébb. Csak néhány lépést, nem többet. Ám az állat továbbra is szoborként ácsorgott. Csak az oldala mozgott kissé, ahogy lélegzett, Kátó látta Proculus kétségbe esett tekintetét, aztán a légionárius alig láthatóan bólintott. Kátó egy mordulással elhajította a lándzsát, ami gyorsan vízszintesen repült előre. Az őz a hang hallatán ilyetten felugrott, tompa puffanás hallatszott, hogy a lándzsa átszakította a bőrt és az izmokat, belemélyedve az állat fara alatti csontba. Fájdalommal és rettegéssel telt éles bőgés harsant. Az őz a földre zuhant, de szinte azonnal megpróbált ismét lábra állni.
Kapd el!
Üvöltötte Kátó, és előrevetette magát. Proculus kezeit előre nyújtva az őz felé ugrott, a többi légionárius nyomban felriadt, és a fegyvereik után kaptak.
Kapjátok el! Kiáltotta Kátó ismét. Mielőtt még elmenekül!
Az őznek sikerült ismét lábra állni, és Proculust kikerülve keresztül rontott a legközelebbi bokrokon, miközben a farából kiálló lándzsa alól fényesen csillogó meleg vér tört elő. A lándzsanyél elakadt a bokorban, mire az állat körbefordult és kis ilyen elesett, de végül sikerült összeszednie magát, és rémülten tovább botladozott.
Rokulus immár talpon volt, és az állat után vetette magát. Kátó csak néhány lépéssel maradt el mögötte. A többiek is feltápászkodtak, és lelkesen csatlakoztak a hajszához.
Prokulus, ne hagyd, hogy elmeneküljön!
A sebesült őz hangos recsegés ropogás közepette menekült, ám a lándzsa minduntalan feltartotta, így a karcolások borította Prokulus egyre közelebb került hozzá. Aztán a bozotos szétnyílt, és a füves térség átadta helyét a sötét, repedezett földnek. Az őz előre ugrott, majd tompa puffanással 10 lábnyival odébb földet ért. Patái átszakították a száraz sarat. Erejét megfeszítve tett még egy lépést előre, aztán beleragadt az ingoványba. Prokulus látta, hogy itt az alkalom, és az őz után vetette magát. A sárba zuhant, ő is áttörte a száraz réteget, és szinte azonnal térdig merült az iszabba. Hatalmas erőfeszítéssel mormogva kiszabadította az egyik lábát, majd előre lépett és megpróbálta kirángatni a másik lábát is. Nem, azt a mocsár fogva tartotta. Az őz a lábaival csapkodva próbált szabadulni a bűzlő sár egyre szélesedő köréből, és a lándzsa nyele egy pillanatra Prokulus karnyújtásnyi távolságában belülre került. A légionárius azonnal megragadta a fegyvert és kitépte a sebből, épp abban a pillanatban, amikor Kátó és a többiek kirontottak a füves térségre.
A fenébe is! Kiáltotta Metellus. A fenébe is! Elkaptuk!
A katona azonnal előre indult, ám Kátó keresztbe tette a karját előtte.
Várj!
Metellus már azon volt, hogy félre söpörje a centúrió karját, amikor Kátó a másik kezével Prokulus felé mutatott, aki a sárban vergődve próbálta megvetni a lábát, hogy előre döfhessen a lándzsával.
Nézzétek! Kiáltotta Kátó. Nem biztonságos! Várjatok!
Prokulus térdig elmerülve a ragadós iszabba előre hajolt és az őz nyakába döfte a lándzsát, majd kitépte a pengét és ismét döfött. Az állat egy utolsó rémült üvöltést hallatott, aztán feje a sárba zuhant. Nyelve kilógott a szájából és barna melkasa még felemelkedett néhányszor, míg végül mozdulatlanná vált. Sebeiből vér patakzott elő, fényesen csillogva a felkavart sárban. Prokulus a feje fölé emelte a lándzsát, és diadalmas kiáltást hallatott, majd vigyorogva társai felé fordult, ám a fürkésző tekintetek láttán nyomban elkomorodott.
Egyre süllyed, szólalt meg Metellus halkan.
Prokulus lepillantott, és látta, hogy a fekete iszap már körülfogta a combjait, és rongyos tunikája alját sötét víz áztatja át. Erejét megfeszítve megpróbálta felemelni az egyik lábát, de ezzel csak még jobban belesüppett az ingoványba. A bajtársai felé fordult, és arcán megjelentek a félelem első nyomai.
– Segítsetek!
– A lándzsát! – intett oda neki Kátó. – Nyújtsd erre!
Prokulus megmarkolta a nyelet a vashegy alatt, és a bajtársai felé nyújtotta a fegyvert. Kátó amennyire csak tudta kinyújtotta a kezét, de még így is egy apró rés tátongott az ujjai és a farud vége között.
– Fogd meg a karomat és tartsd erősen! – fordult Metellus felé.
Kátó, mivel Metellus immár mint egy horgonyként a parton tartotta, óvatosan ránehezedett az ingovány száraz felszínére, ám a lába azonnal belemerült néhány hüvelyknyire a sárba. Ismét előre hajolt, és ujjai ezúttal elérték a lándzsa reszkető végét. Keményen megmarkolta a farudat, s húzni kezdte. Látta, hogy a lándzsa túloldalán Prokulus új ízületei kifehérettek, olyan erővel szorította a fegyvert. A tágra nyílt, rettegő szemek a centúrióra szegeződtek.
– Tartsd ki! – morogta Kátó összeszorított fogakkal. – Tartsd ki, ember!
Egy pillanatig úgy tűnt, a lándzsa feléje mozdul, de aztán bárhogy rángatta is Prokuluszt a part felé, nem sikerült mozdítania rajta. Beújta a szemeit, és egy utolsó hatalmas erőfeszítést tett, de mivel nem járt sikerrel, ellazította az izmeit.
– Ez így nem lesz jó!
– Kátó gyorsan körbenézett, és új parancsokat osztott.
– Kellene valami veszőfonat! Vágjatok le néhány ágat, és dobjátok a sárra! Gyerünk!
Miközben Kátó és a többiek a tőrüket előhúzva a sünzanót hosszú, vékony ágait kezdték vagdosni, Prokulus egyre növekvő rettegéssel nézett a centúrióra. Az ingovány mind mélyebbre húzta, és már a derekáig ért. Mögötte a döglött őz jóval lassabban süllyedt, ám a feje már így is eltűnt szem elől, és csak a füle törte meg a saratborító víz olajosan csillogó felszínét.
Húzzatok ki innen!
Csapott Prokulus a sárba, aztán megpróbálta odébb merni a dereka mellől.
Maradj nyugton, te ostoba! Sziszent rá Kátó. Így csak még jobban elmerülsz! Maradj nyugton!
A sünzanót ágai sokkal szívósabbnak bizonyultak, mint ahogy azt Kátó várta, és még egyetlen darabot sem sikerült levágni. Rálépett az inas fehér ágra, majd a földre hajította. Nem, az egyszerűen csak engedett a súlyának, és nem akart eltörni. Á fenébe! Egyre elkeseredettebben vagdosta tovább az ágat, és közben Proculusra pillantott, aki immár a mellkasáig elmerült. Megvan! Bordult fel az egyik katona, és ledobott egy ágat a part menti sárba, aztán azonnal neki látott, hogy levágja a következőt.
A fenébe is! Kiabálta Proculus. Igyekezzetek már ti kurafikát gyorsabban!
Kátó törre átvágta az ágat, amit azonnal az első ág tetejére dobott, majd a csapdába esett légionáriusra pillantott. Ó, ne! Suttogta a centúrió. A katonának már csak a feje és a válla látszott ki a sárból, és karjait a bajtársai felé nyújtotta. A jobb kezében még mindig ott szorongatta a láncsát. Még egy kicsit lejjebb süllyedt, és a zavaros víz a szájába csorgott.
Ó, a fenébe! Bugybolékolt, hát mentsetek meg!
Kátó a földre dobta a tört, és a sárban heverő ágak felé lépett. Ne! Ragadta meg Metellus a centúrió karját. Túl késő. Kátó lerázta magáról a katona kezét, és ismét Proculus felé fordult, aki rettegéstől tágra nyílt szemekkel hátrahajtotta a fejét, miközben a könyörtelen sár az óráig ért. Aztán csak a feje búbja és az ég felé nyúló kezei látszottak ki a mocsárból. Végül a fej is eltűnt, sötét víztócsát hagyva maga után, ami néhány pillanatig még gugyborékolt, majd elcsendesedett. Proculus egyik keze még mindig a sár fölött volt, ökölbe szorult ujjai lassan ellazultak, majd a kézfej előre billent a csuklón. Egy pillanatig minden különösen nyugodtnak és csendesnek tűnt, ahogy a parton ácsoló katonák a helyet nézték, ahol az imént még a bajtársuk volt. A fenébe! Suttogta az egyik légionárius. Kátó leragyott a fűre, a többiek is leültek lassan mellé. A sár lassan, szinte észrevétlenül elnyelte az ősztetemét. A katonák azonban nem tehettek mást, mint hogy Proculus elvesztése miatti szomorúsággal és mardosó éhséggel nézték az eltűnő zsákmányt. A zavaros víz végül összezárult a véres bunda körül, és az őz eltűnt szem elől. Kicsit később Kátó feltápászkodott, és visszadugta törét az öve alá. Menjünk! Menjünk! Nézett fel Metellus komoran a centúrióra. Hová, uram? Vissza a táborba. Mi értelme? Mennünk kell, mondta Kátó türelmesen. Felszállt a köd. Észrevesznek minket. Úgy sem számít, uram, felelte Metellus fáradtan. Ez a rohadt mocsár előbb-utóbb mindannyiunkkal végez.